Vagy engedelmeskedek a valóságnak, aminek Istentől kapott tekintélye van, mert ő alkotta, vagy lassan, de biztosan elpusztítom magamat. Nem mindegy, mennyit pihenek. Isten szétválasztotta az éjszakát a nappaltól. Én pedig közlem vele, hogy majd én eldöntöm. És összemosom a kettőt. Nincsenek határok. Nappal és éjszaka teljesen mindegy, mert nekem dolgozni kell, mert... És az eredményért nem Isten a felelős, hanem én, aki, amit ő szétválasztott, azt én összemostam. Fabio Rossini írja ezt, az élet ritmusát nem a posztmodern vegán hipster dönti el, hanem annak a kisgyermeknek a gyönge teste. A valósággal való szembenállás mindig biztos vereséget eredményez. A teremtés nem alkuképes. Isten végtelenül irgalmas és végtelenül igazságos. Az igazságosságát a teremtés rendjébe rejtette el. És ha fölborítom a teremtés rendjét, a kedvemért nem fogja megváltoztatni. Mert én úgy döntöttem, hogy ez most így nem jó. Hanem igazságos lesz a teremtés törvényein keresztül velem szembe. Ha széthajtom a testemet, nem kímélem, akkor meg fogok betegedni. És nem Isten a felelős azért, hogy én megbetegedtem. Bármennyire szidom, bármennyire dühös vagyok rá, vagy magamra, a vetés és az aratás törvénye, a teremtés törvénye, az élet törvénye, amit vetettem, azt fogok aratni. És ez mindenre érvényes. És a kedvemért Isten nem változtatja meg, mert akkor az egész rendszerhez hozzá kellene nyúlni. És amit ő alkottotta, az jó. Nem rontotta el. Mi rontottuk el. És ahogyan a teremtés nem alkuképes, az Isten gyermeki létünk, az újjáteremtett, keresztségben újjászületett létünk sem alkuképes a bűnnel szemben. Megbocsátja Isten a bűneimet. Ha házasságot törtem, megbocsátja, ha megbánom. De a sebek ott maradnak. Egy életen át. És nem fogja őket eltüntetni. Az újjáteremtett Isten gyermeki életünk nem alkuképes a bűnnel szemben. Mi alkudoznánk, amikor az merül föl, hogy hát tulajdonképpen ez még nem bűn. Biztos lehetsz benne, hogy már ott tartasz. Az újszülött hozza magával a múltját. Ősei minden kísértését, küzdelmét, a harag örökségét is, ez a genom, amit mindent magába foglal. És ezért szüksége van szabadításra, a küzdelemre való felkenésre. Szüksége van a Szentlélekre. Ő az, aki biztosítéka a bennünk lévő áteredő jóságnak. Mi mindig az áteredő bűről beszélünk. És nem beszélünk arról a jóságról, arról a igazságról, arról a szeretetről, ami áteredő jóság, áteredő szeretet az életünkben. És mivel nem hiszünk abban, hogy van áteredő jóság is, nem hisszük el, hogy bárki újra tud kezdeni. Az áteredő bűnbe hiszünk. De az áteredő jóságban nem. Pedig ott van. És ez a garanciája annak, hogy bármikor újjá tud születni közülünk bárki. újra tud kezdeni. A Szentlélek a garanciája a tiszta szívnek, az új teremtésnek. A keresztségben olyan új szívet kapunk, amely Istenben van elrejtve, és amelyben Isten maga van elrejtve. A keresztséggel meghívást kapunk a szeretet misztériumába, a Szent Háromságban való életre. És ez a szertartás, a keresztség szertartásában a víz megáldásával kezdődik. Életünk első 9 hónapjában a víz ringat minket. Életfeltétel. Az a víz, amely megújít minket, élő víz, Isten kegyelmének az árama, amelyet Jézustól kaptunk, és az örök életre szökkelő vízforrás lesz bennünk. Mindenki mondhat áldást, nem csak a pap és a püspök áldhat. Mindenki mondhat áldást, és naponta sokszor kell választanunk az áldás és az átok között. Az áldás szavai és az átok szavai között. Választanunk kell, hogy kimondjuk-e a rosszat, a bántót, a sértőt, a megalázó szavakat, vagy pedig áldó szavakat mondunk. Az egyik épít, a másik rombol. És mi döntjük el, hogy mire használjuk a nyelvünket és a szavainkat. Az első ember bukása óta képesek vagyunk romboló, hencegő, pöfeszkedő, erőszakos szavakat is kimondani, képesek vagyunk pletykálkodni. Egy történet szerint egy rabbi megharagudott a zsinagógában egy asszonyra, aki folyton pletykálkodott. Mindenkiről csúnya történeteket terjesztett. Egy napon a rabbi fölvitte az asszonyt egy magas toronyba, és megkérte, hogy rázzon ki egy párnát. A tollak az egész várost ellepték. Akkor a rabbi azt mondta, most menj, és gyűjtsd össze a tollakat. Erre azt felelte, rabbi, ez lehetetlen. Minden tele van velük. Rabbi ezt válaszolta, mint a te gonosz szavaiddal. Amikor kimondjuk az ártó, romboló szavainkat, azok kikerülnek az ellenőrzésünk alól, és irányíthatatlanná válnak. És szükségünk van elhallgatásra, csendre, hogy új áldó, építő szavakat találjunk, és azt mondjuk ki. A mi hivatásunk, hogy áldást mondjunk, amelyek jobbá tesznek és gyógyítanak. És ehhez még a gondolatainkat és a vágyainkat is meg kell tisztítani, amelyek ártásra, pusztításra irányulnak. A legszebb áldó szó a megbocsátok. A megbocsátás szava. A Ravensbrücki koncentrációs táborban egy halott gyermek mellett találták a következő imát. Uram, emlékezzél meg ne csak a jó akaratú férfiakról és nőkről, hanem a rossz akaratúakról is. Ne emlékezzél mindarra a szenvedésre, amit nekünk okoztak. Emlékezz azokra a gyümölcsökre, amelyeket e szenvedés folytán termettünk. A bajtársiasságra, az álhatatosságra, az alázatra, bátorságunkra, nagy lelkűségünkre, szívünk jóságára, ami mindebből kinőtt. És amikor elkövetkezik ítéletünk napja, mindaz a gyümölcs, amit termettünk, vagy teremtünk, szolgáljon az ő bocsánatukra. Lehet a szavainkat áldássá változtatni. Vannak olyan gyermekek, akik az életük legnagyobb eseményét átalusszák. A szülők és a keresztelő pap nagy örömére. Mert megkeresztelni egy visító, rugdalózó gyereket nehezebb, mint egy olyat, aki békésen alszik. Mi az értelme az alvásnak? Alvás közben kiengedjük kezünkből az irányítást. Nincs agykontroll. Már nem abban az értelemben, amit az a technika, hanem hogy mindent kontrollálni akarunk az agyunkkal. És végre nem kontrollálunk, hanem ellazulunk. És elengedjük a kormánykereket, és hagyjuk, hogy Isten végre Isten legyen, hogy ő irányítson. Akkor mi nem szólunk bele, amikor alszunk. Egyébként mindig megpróbálunk valahol beleszólni. Nem akciózunk, nem ellenőrizünk kényszeresen. Hagyjuk, hogy Isten csendben működjön. Mint az asszony megteremtésekor, az Úr álmot bocsátott az emberre. Különben beleszóltunk volna. De valószínű fordítva is, ha előbb teremti az asszonyt és utána a férfit, az asszonyt is el kellett volna altatni, hogy nehogy mindjárt elmagyarázza, hogy ezt hogy kellene csinálni, Uram. Szóval amikor alszunk, akkor hagyjuk, hogy Isten csendben működjön. És nagyobb eseményeknél Isten elaltat bennünket. Azért, hogy ne akciózzunk. Ábrahám mély álomba merült, amikor az Úr szövetséget kötött vele. Dániel alvás közben kapta a látomást, József pedig az üzenetet. Jézus is alszik a csónakban, amikor nagy vihar van, és a tanítványok kapkodnak és kétségbe vannak esve, és Isten országa akkor is nevesszik, amikor mi éjszaka alszunk. Isten országa olyan, mint a földbe rejtett mag. Akár éjszaka van, akár nappal, az növekszik. Persze mi nem hisszük el, mi csak azt hisszük el, amit dokumentálni tudunk a növekedésből. Nem is sejtjük, hogy Isten ebben a kaotikus helyzetben, amit világtörténelemnek hívunk, hogyan működik. Hihetetlen, de Isten országa ebben a háborús helyzetben is, a gazdasági válságban is, az inflációban is, a családok szétesések közben is, Isten országa működik, növekszik. Ez a hitnek a titka, nem a statisztikáké. A statisztika csak azt tudja elmondani, hogy hány meccs volt, hány csata, hány halott és hány győzelem. De Isten országa, ahogyan a koncentrációs táborban, ennek a gyereknek a levelén keresztül működött, ebből semmi nem látszott, csak a gázkamrák. Hit kell ahhoz, Isten mindenhatóságába vetett hit, hogy elmerjük hinni, hogy nem csak akkor és nem csak az történik, amit mi látunk, és amire ki tudjuk mondani, hogy na ez az. Hinnünk kell Isten teljhatalmába. Mert akkor is működik, amikor mi alszunk. És azt is a javunkra fogja fordítani, amit mi elrontunk. Mert ő az Isten. És amikor alszunk, akkor hagyjuk, hogy az legyen. Egyébként mindig Istenkét akarunk belőle gyártani, akinek az a dolga, hogy vigyázzon az egészségünkre, a pénztárcánkra, és menedzselje az ambícióinkat. Ha ezeket megteszi, akkor jó Isten. Ha ezeket nem teszi, akkor azonnal ott a gyanú, hogy létezik? Szeret? Vagy én vagyok olyan rossz, hogy nem vagyok méltó rá? És mindjárt kihúzták alólunk a szőnyeget. Vagy mi magunk húztuk ki. Lehet, hogy az egyháznak is többet kellene aludnia, és jobban rábízni magát az Úrra. Akkor is megújul az egyház, ha nem rohangálunk, ha nem kapkodunk, ha nem szervezünk, hanem semmit sem teszünk. Én 38 éve gyakorlom a semmittevést. Életem legszebb időszaka mindig ez. Mert akkor rá tudok csodálkozni arra, hogy mit művel az Atya, akiről Jézus azt mondja, az én Atyám szüntelenül munkálkodik. És látom, hogy minden általa van, és minden benne van. És gyönyörűen végzi a munkáját. És tele vagyok hálával. Nem vagyok vak, látom a kudarcokat, szenvedéseket, bűnöket, ahol én nekem kell szolgálni, hogy jobban látszanak mindezek, mert több is látszik, de tele vagyok hálával. Mert Isten építi a házat, akármi van. Isten országa él, akármi van. A halál kultúrájában is. Isten országa jelen van és él. És nekem ebbe kell segítenem. Ezt kell szolgálnom.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.